kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar szakképzés a világ legjobbjai közé tartozik, a magyar modell működik, hangsúlyozta Hankó Balázs leendő kulturális és innovációs miniszter a Szakmasztár Fesztivál emléklap átadó ünnepségén a parlamentben. Az ünnepségen az idei Szakmasztár Fesztiválon rendezett mintegy 60 szakma országos verseny döntőjén díjazott első három helyezettjei és felkészítői vettek át emléklapot. Hankó Balázs elmondta, Magyarországon az elmúlt mintegy 15 évben munkán és tudáson alapuló gazdaságot építettek fel, és ma már nem kérdés, hogy tudással, munkával van csak értelmes jövő. A Mercedes-Benz vezérigazgatójával tárgyalt Stuttgartban a magyar kormányfő. Orbán Viktor a találkozón beszélt a magyar uniós elnökség versenyképességgel és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos terveiről. Ugyanitt a külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, Magyarország legnagyobb kapacitású autógyára jön létre a Mercedes beruházásaival. Szijjártó Péter kiemelte, az elektromos autógyártás területén Kecskeméten a Mercedes 8-9000 főre emeli a magyarországi munkavállalói számát. A kedvezőtlen időjárás előrejelzés miatt nem szabadtéren, az Akropolis szabadtéri színpadon, hanem a miskolci Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnáziumban tartották az Akrofest fesztivált. A miskolci egyházmegye, mely idén ünnepli, hogy az apostoli szentszék 100 éve létrehozta a miskolci apostoli kormányzóságot fesztiválján, közel 300 fiatal vett részt. A fesztivál megnyitóján Salai Szabolcs a Miskolci Egyházmegye Ifjúsági Bizottságának elnöke köszöntötte a sátoraljóhelyi esperesi kerületből, három közelebbi nagyobb városból, Edelény, Kazincbarcika, Miskolc és környékéről, valamint az egyházmegyén túról érkezetteket. Örömünkre szolgált, hogy Felvidékről, azaz a Miskolci Egyházmegye elődjeinek hajdani területéről is érkezett több tucatnyi szlovák fiatal, mondták. A Héraklész program keretében több mint 700 millió forintot biztosítunk legjobb utánpótlás korú sportolóink számára, mondta a sportért felelős államtitkár Budapesten a Héraklész szakmai napon. Schmidt Ádám úgy fogalmazott, a Héraklész program új lendületet kapott, komoly figyelmet fordítanak a kommunikációra, az információk átadására. Minden feltételt szeretnének biztosítani ahhoz, hogy a fiatal sportolók ki tudják bontakoztatni tehetségüket. A képeken keresztül megvalósul a nemzeti összetartozás, mondta a Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a Magyar Szemmel című fotópályázat díjkiosztó rendezvényén, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A pályázatra 1500 fotó érkezett, többek között Ausztráliából, Japánból, az Egyesült Arab Emírségekből, a Kárpát-medence különböző térségeiből, kisfalvakból és nagyvárosokból egyaránt, közölte az államtitkár hozzátéve. Minden kiállítás és fotópályázat meghirdetésével az a cél, hogy egy adott pillanatban lássuk a világ magyarságát, lássuk azokat az embereket, akik bennünket, magyarokat alkotnak, hangsúlyozta. Újabb adminisztrációs könnyítés segíti a kisgyermeket nevelő családokat. Egyszerűsödik és felgyorsul a gyes ügyintézése, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes azt írta, a kormány a tartós háborús helyzetben is megvédi és fenntartja a családtámogatásokat, sőt folyamatosan dolgozik azon is, hogy ezeket minél kevesebb adminisztrációs eljárással vehessék igénybe az érintettek. A Miskolci Egyetem fenntartásába került a Miskolci Földes Ferenc Gimnázium. A köznevelésért felelős miniszter nevében eljáró köznevelésért felelős államtitkárság döntése alapján, közölte az egyetem kommunikációs központja. A tájékoztatás szerint a gimnázium tanárai és diákjai a 2024-2025-ös tanévet már az új intézményi rendszerben kezdik meg. Tűzvész tombol Atén határában, a lángokat a heves széllökések is erősítik, két települést már kiürítettek a hatóságok, amelyek a forgalmat is felfüggesztették a főváros és a tőle 30 kilométerre délre fekvő Koropi között. A hétvégén is folytatódik majd a kánikula, szombaton 28-36 Celsius fok várható, vasárnapra némileg csökken a meleg, és elszórtan záporok és zivatarok is megjelenhetnek. A legmelegebb órákban 27-33 fok valószínű, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből. Most nézzük a ma esti időjárást. Fátyol felhős lesz az ég. Továbbra is szaharai eredetű por található hazánk felett, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. A Szent Liturgia egyik legszebb része, amikor elhangzik az emeljük fel szívünket felszólítás. Az Istenhez vágyódó lélek sóhaja ez. Az áhítat pillanata. De a templomok falain kívül, világi hétköznapi környezetben is hangozhat el hasonló. Éppen a nyaralás időszakában. Hiszen a pihenés a megkopott szív újjászületése, a szokásaiba belehalt ember feltámadása. Ahogy József Attila szinte könyörögve mondja, emeljétek föl szíveinket, azé, aki fölemeli. Ezekkel a gondolatokkal ajánlom figyelmükbe mai műsorunk témáit, és kívánok tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.
Ragyog a nap. Már a nyár első napjai is a természetbe csalogatnak. A hegyek, a mezők meg annyi szépségüket kínálják azoknak, akikben van elég felfedezőkedv és kellő rácsodálkozó képesség. Angel Ellák virágnyelvtan címmel fogalmazta meg így szerzett tapasztalatait. Aki most átadja nekünk, Ulbrik András. Mindketten már minden szentek társaságában gyönyörködnek Isten csodálatos teremtményeiben.
Virágnyelvtan. Öltözködik a nyár, mint egy érettségire készülő lányka. Haját igazítja a júniusi táj. Tarka szoknyákat próbál a mező. Egyetlen divatnak sem hódol. Minden nap új és új ötletet támad. Mindig tartogat valamilyen meglepetést. Hányféle zöld, és hányféle kék, és ki tudja, mennyi sárga és piros tüntet körülöttem. Minél magasabbra megyek a hegyen, annál kisebb vagyok, annál jobban érzem a kiránduló ember alázatát. Szégyellem, hogy cipő van rajtam, de a virágok nem bosszankodnak a talpam alatt sem. Egy ideig őrzik lábam nyomát, aztán újra kiegyenesednek, fejüket a fénynek tartják, és mosolyognak. Ők keresztelés nélkül is Isten gyermekei. A virágok szépsége. Sétálok a hegyen, térdig érő fűben, térdig érő virág özönben. Isten kertjének vendége vagyok. Körülöttem a százszor szép, meg nagy testvére a réti margaréta, szúrós levelű mezei aszat, amelyhez halvány lila virágán kívül sehol sem érdemes nyúlni, mert meg nem ússzuk sebesülés nélkül, de azonnal megvigasztal a búza virág, anyám szemét idézi, és a pipacsok erdeje, a piros remény hírnökeinek találkája. Ásít a tátika, nyílik a szarkaláb, és az erdő szélén bujócskát játszik a fénnyel a kenderfű. A megypiros vadszegfű, a bükköny és a réti lóhere, a pacsirtafű és a harangvirág, a nyári hérics, a repce és a zsályák különféle fajtája, s akiknek sajnos nevét sem tudom, békésen nyílnak a hegyoldalakon. Mennyire más ez a kert, mint a mi kertjeink? Mi a virágokat is rendre szoktatnánk, kijelöljük nekik a helyet, és elvárjuk, hogy csak ott tartózkodjanak, ahová ültettük őket. Egy sor árvácska, egy sor ne felejts, egy sor petúnia, és mérgelődünk, ha valaki kilép a sorból. Isten nagyvonalú kertész. Ő nem a rend megszállottja. Jézus nem véletlenül hozta példaként a mezők liliomait, a gondoskodó atya szeretetének követeit állítva aggodalmaskodó, örökké a félelem burkában vergődő szívünk elé. A szépség nem kerítések és lécek, előírások és ízlések rabszolgája. A szépség szabad. És a virágok ennek a szabad szépségnek a hírnökei. A virágok jelleme. Szeretem a virágok tartását. A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet. A virágok hűségesek önmagukhoz. A virág nem alakoskodik, a virág nem parancsra nyílik, s ha egyszer nyílni akar, nem kér engedélyt a nyíláshoz. A virág énekek szépségén gondolkodom. Miért van olyan eleven kapcsolat a szív érzelmei és a virágok között? Azért, mert a virágok a gyöngétség példaképei. Gyöngétség nélkül pedig egyetlen emberi kapcsolat sem lehet tartós. Nem a lánc tart össze bennünket, hanem a gyermekláncfű. Nem a beton a reménységünk, hanem az angyalgyökér, amely mocsaras réteken is rózsaszínlabdákat teremt a Kárpátokban. És nem létrák segítségével jutunk magasabbra életünk próbakövein, hanem a bojtorján fogózkodó szorgosságával megyünk előre. A virágok üzenete. Olvasom Tóth Árpád virágoktól ihletett sorait. Az asztalomon paraszti csokor, bazsalikon viola, szarkaláb, szemet vidító, kedves, egyszerű, mezei tarkaság. Három napja áll már a költő asztalán ez a mezei csokor, de most érkezett el az a pillanat, amikor meghallotta a virágok üzenetét. A virágok csendesek, halkan szólnak hozzánk. Nagy képű fontoskodásaink idején szóba se állnak velünk, hagyják, hogy komoly embernek képzeljük magunkat. Aztán egyszer csak ránk néznek, és nem tudunk szabadulni a tekintetüktől. Egész életünket eszünkbe juttatják. Látjuk magunkat bűnöktől sebesen. Tisztaságuk tükrében látjuk, hogy kik is lehetnénk, ha nem szolgáltunk volna annyi úrnak. Jó a virágnak. A bazsalikom, míg el nem hull, mind csak virág marad. De jaj, az ember mennyi rosszat ér rossz élete alatt. Hétköznapjaink taposó malmában nincs időnk virágokkal bibelődni. Fásult lelkünket nem hagyják meg a folyosón pirosló muskátli bokrok. Mégsem tudunk sokáig ebben a langyos semmiben, ebben a szépség nélküli feladatketrezben élni. Hirtelen, minden megmagyarázható ok nélkül a másik végletbe vágyunk, és akkor az ember zokog egy felhorzsolt illaton, mert vesztett édent éreztet vele. Az egyszerű paraszt bazsalikom, semmi kis lefele. Tóth Árpád, bazsalikom. Nagyon figyelnünk kell a virágokra. Ők az ég hírnökei, Isten szépségének nagykövetei. Ők az édenkertből közöttünk maradt törékeny csodák. Állj meg, simítja bokámat egy gyermekláncfű, miközben a pitypang ejtőernyőst játszik a kertben. Nevetnek gondjaimon. Közéjük ülök, és hallgatom beszédüket.
Héten kicsengetnek az iskolából. Véget ér a tanév, és kezdődik a vakáció. De mielőtt nyaralni indulunk, érdemes 5 percre leülni egy óra elé. Ezt ajánlja nekünk a következő percekre dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár.
Thank you. nyaralni indulunk, érdemes leülni az órák elé. Mielőtt nyaralni indulunk, szeretném, ha mindenki leülne az én órám elé. Ha az ember leül az óra elé, akkor azt látja, hogy a mutatók hogy szaladnak körbe-körbe. Hogy múlik az idő. Az időről az egyik legalapvetőbb tapasztalatunk, hogy az idő múlik. És nézve a mutatók járását, az embernek eszébe jut, hogy milyen gyorsan múlik, és mennyire visszafordíthatatlan az idő. Ha az ember elmegy nyaralni, akkor rá kell, hogy döbbenjen, jé, mennyi idős vagyok én már. Milyen nagyok a gyermekeim, mióta házas vagyok már. Vajon mennyi van még előttem? Az embernek bevillan az, hogy múlik az ideje. És mivel soha nem érjük magunkat tökéletesen utól, mivel mindig mindenre nincs időnk, ezért fontos legalább nyaraláskor a legjobb erőinket elővenni és a családra fordítani. Miért mondom mindezt? Úgy látom, hogy a legszolgálóbb emberek, a legszeretetteljesebb, legbecsületesebb emberek a legjobb erőiket, mintha kilopnák a saját családjukból. Mintha a legjobb erőket a családjukon kívül vetnék be, és mire hazamennek, egy maradék ember marad a családnak, egy fáradt, türelmetlen, kedvetlen ember. A legjobb erőket pont ezek a becsületes, ezek a szolgáló jó emberek, mintha kilopnák ma a családból. Régen nem volt ez ilyen gond, mert régen a házasságot, a gyermeknevelést jobban támogatta a társadalom, a nagy családnak az összetartása, az egyházi közösségek, a vallásnak a jelenléte, mára ezek kicsit kilúgozódtak. Mára az egyéni embernek kell sokkal tudatosabban odafigyelni arra, hogy a legjobb erőit nehogy csak kivigye a családból, hanem a család felé is fordítsa. Ha nézi az ember az órát a nyaralás előtt, akkor azt is látja, hogy az én órámon a számok helyett betűk vannak, amiből összeáll egy mondat. Az idő kegyelem. Nem csak az idő múlására figyelünk, hanem arra, hogy az idő keletkezik is. Mintha gyakrabban néznénk a nap lementét, hogy a világosból sötét lesz, és mintha ritkábban látnánk a nap fölkeltét, hogy a sötétből világos lesz. Keletkezik egy új nap, kapok időt. Az idő keletkezik. Én biztos vagyok benne, ha többet gondolnánk arra, hogy az idő keletkezik, ahogy megy a mutató, kapok még egy órát, megnyitok egy új órát, kapok egy új hetet, kapok egy új évet. Ha gondolnánk erre, hogy kapok új időt, új lehetőséget, sokkal optimistábbak lennénk. Sokkal jobban terveznénk, gondolnánk arra, hogy ezt az egyetlen drága időt intelligensen, szeretettel használjuk ki. Az emberi életben az ugyanis a nagyon nehéz, hogy elsőre jól kell élni. Elsőre jól kell házasságot kötni, elsőre jól kell a gyermekeinket nevelni, elsőre jól kell megöregedni, sőt, elsőre jól kell meghalni. Az időben az a nehéz, hogy elsőre jól éljük. Ha az ember elmegy nyaralni, gondoljon arra, hogy kapok új hónapot, új évet, talán új évtizedet, egy picit tervezzünk. Kiszakadva a mindennapok taposó malmából, a mindennapi földszintes gondolkodásból, az ember egy picit emelkedjen föl Istennek a színe elé, emelkedjen föl a szeretett személyekhez, emelkedjen föl a saját gondolataihoz, gondolatvilágához. Egy picit tervezzünk. Mindig azt az embert féltem, aki nem tervez. Aki tervez, az akar valamit. Az akar valaki lenni. Aki tervez, az kap egy csomó pszichés energiát. Annak van életkedve, az vidám. Aki tervez, az tud haladni, nem keseredik el az elesések után sem. Az tud megújulni, tud magából csodálatos erőket, energiákat elővenni. A nyaralás arra is való, hogy az ember megérdemelten pihenjen az elmúlt idő után, és egy picit megtervezze intelligensen és szeretettel az előtte álló időt. Az idő, kegyelem, lehetőség, ajándék. Nyaralás előtt érdemes leülni az órák elé. Az órákból megtanulni azt, hogy múlik az idő, a legjobb energiákat fordítsuk a legfontosabb dolgok, elsősorban a családunk felé. Az ember megtanulja, hogy az idő nem csak múlik, hanem kegyelem, új lehetőség, ajándék, amit intelligensen meg kell tervezni. És az idő mögött ott ragyog a nap, ott ragyog az örökké valóság. Kívánom mindenkinek, addig ne menjen el nyaralni, míg föl nem szítja magában azt a szándékot, hogy én akarom most szeretgetni a családomat, akarok én úgy őszintén tervezni az időmben, és az Istennek a szent jelenlétét az időben szeretném megízlelni.
A nyár nem csak a vakáció, hanem az ünnepek ideje is. Az ünnepek hozzátartoznak a munkához, felértékelik azt, megmutatják valódi értelmét. Az ünnepben fejeződik ki az életkedv és életünk értelmének mélyebb megértése. Keresztelő Szent János próféta születésének emléknapja június 24-e. A szentek közül az Istenszülő kivételével egyedül az ő fogantatását és születését ünnepeljük meg. Keresztelő Szent János az Ó és az Új Szövetség határán áll. Bezárja az ajtót a proféták mögött, és kinyitja az apostolok előtt. Nem csak proféta, hanem Krisztus előhírnöke is, keresztelő és vértanú. Személyén keresztül a proféta szerepéről elmélkedik dr. Vince Krisztián, görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár.
Kedves testvérek! A proféták mind Isten emberei. Olyan személyek, akiket Isten lelke vezet. Amit a proféták kimondanak, az Istennek a szava. Karizmájuk a kinyilatkoztatás karizmája, ami olyasmit ismertet meg az emberrel, amit a saját maga erőin keresztül képtelen lenne feltárni. Szóbeli hirdetésüket nagyon sokszor jelképes, szimbolikus tettek is kísérték. Életükhöz pedig gyakran hozzátartozott az üldöztetés, a kemény próbatételek, a meghurcolás és akár a kivégzés is. Keresztelő Szent Jánosról tudjuk, hogy Erzsébet és Zakariás fia, aki a pusztában kiáltó szóként jelenik meg, aszketikus életet él, a megtérésre és a bűnből való kilábalásra szólít fel, és mindenek előtt Jézus Krisztusra mutat rá, mint az üdvösség szerzőjére és Isten fiára. Jézus Krisztus mellett sokan éltek olyanok is, akik nem ismerték őt fel. Hiába tett Krisztus csodákat, hiába szólt egészen újszerű módon, hiába kísérték egész életét jelek, nem mindenki volt képes ráismerni és benne Istent meglátni. A prófétai szerep mindig magában hordja a látásban való segítséget, azt, hogy az embereknek segít jobban, helyesebben és tisztábban látni. Amikor a zsidók érdeklődnek keresztelő Szent Jánosnál, akkor nyíltan megmondja, hogy nem ő az üdvözítő. Ugyanakkor Krisztus keresztelésekor egyértelműen úgy mutat rá Jézusra, mint aki a várva várt messiás. A rabbinikus irodalomban van egy érdekes elképzelés arról, hogy hogyan lett valaki Isten prófétája. Az elképzelés szerint előfordulhatott, hogy valakihez a halál angyala tévedésből hamarabb érkezett el. Ilyenkor a halál angyala, miután kiderült, hogy az emberi életet még nem veheti el, jóvátételként egy angyali szemet kellett, hogy hátrahagyjon a még életben maradó embernek. A halál angyala ugyanis olyan szárnyakkal rendelkezett, amelyet színig belettek a látó szemek, így volt képes belátni és bejárni az egész földet. Proféta tehát az lett, aki egyet ebből az angyali szemből megkapott, így volt képes többet, jobban és előre a jövőbe látni. A másik fontos feladata a prófétának az a bűnre való figyelmeztetés, a törvényhez való ragaszkodás, a megtérésre való buzdítás. Zőren Kierkegaard, a dán filozófus felidézi Dávid király bűnét és Nátán próféta intelmét. Dávid király meg akar szabadulni mindenáron Uriástól, Batsebbát pedig megszerzi magának. Erre Nátán történetet mond, amely szerint egy gazdag ember, amikor vendége érkezett, a város szegény emberétől elvette annak egyetlen egy bárányát, és abból készítetett vacsorát a vendégnek. A királyt ez az elbeszéd történet felháborítja. Azonnal meg akarja büntetni ezt a gazdag embert, ám Nátán próféta rámutat, hogy maga a király ez a gazdag ember, aki bűnös módon a szegény egyetlen kincsét vette el. Kierkegaard szerint Dávid király megértette, hogy miről szól tehát Nátán próféta története, Csak éppen azt nem akarta megérteni, hogy ez a történet rá vonatkozik. Talán jellemzője sok embernek, hogy a bűn tényét és fogalmát ismerjük, de attól már vonakodunk, hogy azt magunkra vonatkoztassuk. Éppen ezért kellett a prófétáknak sokszor szembesíteni az embereket saját hibájukkal, azokkal a bűnökkel, amelyeket nem csak mások, de még saját maguk előtt is palástolni akartak. Valószínűleg ez volt számukra a legterhesebb küldetés, mindenkinek tükröt mutatni, hogy abban meglássa önmaga valóját. Keresztelő Szent János szavai meglehetősen keménynek tűnnek, amikor például a farizeusok és a szadduceusok közelednek hozzá, hogy a bűnbánat keresztségét felvegyék. Aztán mindenféle megalkuvás és hízelgést mellőzve személyre veti Heródesnek, hogy nem lenne szabad együtt élnie Heródiással, ami miatt majd kioltják az életét. Keresztelő János tehát nem csak Krisztusról tett tanúságot, hanem leplezetlenül mondta ki az ember, az emberek bűnösségét is, azért, hogy még többre becsüljük a megváltást, és azért, hogy hatékonyabban, őszintébben indulhassunk el a megtisztulás útján. Az ünnepi énekeink gyakran nevezik keresztelő Szent Jánost kiáltó szónak. Ez a kiáltó szó tekintetünket Krisztusra emeli, akiben megláthatjuk üdvösségünket, és ez a kiáltó szó figyelmünket saját gyengeségeinkre fordítja, hogy azokkal szemben őszintébben viselkedhessünk.
Krisztus keresztelője, kérünk téged, emlékezzél meg mindnyájunkról, hogy megszabaduljunk valóságainkból, mert neked adatott a kegyelem, hogy imádkozzál érettünk.
Keresztelő Szent János születése ünnepéhez kapcsolódva több görögkatolikus egyházközségben ápolják azt a szokást, hogy az ünnep előestéjén a hívek elindulnak a határba, a mezőkre, a rétekre, hogy csokorba gyűjtsék Isten pazarló szeretetének jeleit, a gyógyító növényeket és virágokat. Ezeket a gyógynövényeket áldja meg a pap az ünnepi liturgia végén, amit a hívek hazavisznek, és Isten testi-lelki gyógyulást hozó erejének jeleként őriznek otthonaikban. A témáról Polgári László, görögkatolikus áldozópapnak az ünnepnapján mondott elmélkedését hallgatjuk.
Azok a gyógynövények, amelyeket most megáldunk keresztelő Szent János születésének az ünnepén, kettős üzenetet is hordoznak. Az egyik az, hogy keresztelő János a pusztában él, és természetes része, hogy használja és éli azokat az eszközöket, amelyeket az Isten köréje adott, a növényeket és az állatokat, ezek a tápláléka, ezek adják az orvosságát, és egy kicsit üzenni akarják nekünk is, hogy a természetben ott van az Isten, velünk van az Isten. Hirdeti nekünk a világ minden kinyíló virágja, hogy az Isten szeret minket. Szent Ferencről írják, hogy amikor sétál a réten, akkor azt mondja, hogy ne kiabáljatok, mondja a virágoknak, tudom én, hogy van Isten. Tehát ennek a mai ünnepnek, a gyógynövények megáldásának, megszentelésének az egyik üzenete, hogy minden az Istenről beszél nekünk. És az Isten nem feledkezett el sem a lelkünkről, gyógyítja a lelkünket Jézus Krisztusban, a bűnbánatban, a bűnbocsánatban, és gyógyítja a testünket is azokban a növényekben, amelyeket a teremtett világban körénk tett, és az állatokban is. Egy-egy madárnak az éneke, a vizeknek a zúgása, ahogyan imádkozunk a teremtés oltárában, minden növény, amely körülvesz bennünket, hordozza felénk a velünk lévő Isten, és szeretettel vesz körül, hordozza, hogy az Isten az egészségünket szeretné, és segít nekünk testben egészségesnek lenni, hogy lélekben is egészségesek lehessünk. Hogy valóban szemünk legyen erre a világra, ezért áldjuk meg ezeket a növényeket, visszük a házunkba, és reményeink szerint használjuk is minél többen, hogy velünk legyen az egyébként velünk lévő és minket gyógyítani akaró Isten. Megáldjuk, hogy az áldás kísérje ezeknek a növényeknek a gyógyító erejét. egyúttal magunkkal visszük Zakariásnak és Erzsébetnek a ületét, hogy hálát tudjunk adni minden nap ezért a világért, ennek a világnak ezernyi csodájáért, hogy örvendezni tudjunk a világ mindenféle pompájáért, gazdagságáért, hogy hálás lelkű emberek legyünk, akik nem felejtjük el egy pillanatra sem azt, aki fölöttünk van, és aki minden nap fölkelti napját jókra és gonoszokra, és gondoskodik a testi és a lelki egészségünkről. Imádkozunk azért ma a gyógynövények megáldása során is, és egyébként is a szertartásban, hogy erről a hálaadásról soha ne feledkezzünk el, vegyük észre a velünk lévő Istent, és hálaadásunkban legyen ott az is, hogy legyen az az erős elhatározás, hogy használni akarjuk a teremtett világnak minden erejét, mert könnyebbé válik az élet számunkra. Másik oldalról pedig üzeni a gyógynövények megáldása, hogy ne romboljuk le ezt a teremtett világot, mert a gyógyító erőt tesszük tönkre vele, amit az Isten beleteremtett. Vigyázzuk és őrizzük a természet szépségét, és használjuk azt, mert így jutunk előre testben, hogy aztán előre tudjunk jutni lélekben is. Amen.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban folytatjuk az Európai Uniós csatlakozásunk 20 éves évfordulóján megtartott miskolci esemény bemutatását. A Magyar Közgazdasági Társaság Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara 20 éve az Európai Unióban címmel egy kerekasztal beszélgetést szervezett Miskolcon, ahol a vármegye, a városi önkormányzat és az egyetem vezetői vitatták meg tagságunk előnyeit. A csatlakozás gazdasági előnyeiről megszólalási sorrendben Pelcné dr. Gári Ildikó, az Európai Számvevőszék magyar tagja, korábbi európai parlamenti képviselő, Veres Pál Miskolc polgármestere, Báné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke, és Horváth Zita, a Miskolc Egyetem rektora adott tájékoztatást.
Na, hogy volt ez a gazdaság? Mit gondoltunk, hová jutottunk? Egy leépült iparszerkezetből hová értünk el? Polgármester úr.
Tehát, hogy beszéltünk is róla, vagy mondtam is, vagy már mutattak a többiek is rá, hogy itt gyakorlatilag ez az egyetlen lábon, mint állt ez a város. Ezt elhasználták, és képletesen arra buktunk. Tehát az azt jelentette, hogy 90-es évek végén el kellett kezdeni újra gondolni az egész város. Én azt gondolom, hogy nagyon jól döntöttek az akkoriak, és én is azt erősítettem az elmúlt években, hogy minél szélesebb gazdasági paletta álljon rendelkezésre egy városban, hogy bármilyen gond van, bármilyen gazdasági válság, akkor talán kiegyenlítik egymást a különböző iparágok. Ez így volt, hál' Istennek a Covid idején is, hiszen voltak olyan üzemek, voltak olyan gazdasági szereplők, akik nagyon megsínlették, viszont voltak olyanok, akik meg éppen az, hogy prosperálni tudtak ebben még a nagyon nehéz körülmények között is, hiszen az ő szolgáltatásokra, termékeikre volt egy nagyon igény. Éppen ezért elindult egy ipari park kifejlesztés, akkor még ilyen senki nem tudta, hogy ez egy ipari park, pontosabban olyan furcsán néztek rá, én emlékszem a 2000-es évek elején, és nagyon jó ritmusban valóban itt a város elkezdte fejleszteni a ipari parki kapacitását, ami akkor ugye gyakorlatilag nem létezett. Ugye rögtön az első évek a csatlakozás után a az északi most mechatronikai ipari park néven ismert reptér és környéke volt az első, amit létrehoztam, és ott próbálták oda csábítani azokat a gazdasági szereplőket, akiknek igényük és elképzelésük volt arra, hogy ide betelepüljenek. Ugye itt egyértelművé vált, hogy egyik irány a hazai tőke bevonása, a másik viszont, amire nagyon számítottuk, hogy pont a csatlakozás miatt, hogy mi is Európa részeként, akár keleti kapuként is funkcionálhassunk, illetve egy akkor még egy olyan, én azt gondolom, még talán mai napig is kicsit tévhitként élő vélemény volt a nemzetközi gazdaságban, hogy itt főként Észak-Kelet Magyarországon nagy mennyiségben állnak rendelkezésre munkanélküliek, akik viszonylag alacsony képzettségűek, és be lehet őket vonni olyan összeszerelési kapacitásokba, amelyeket olcsón lehet itt megvalósítani. És hát a világ, hála Istennek, azt kell, hogy mondom, hogy nagyon változott 20 év alatt, hiszen most már az idetrepülő cégek sem ezt keresik, hiszen látják, hogy ez nincs, hanem inkább a magasan kvalifikált munkaerőt keresik itt. Ugye az Északi Ipari Park, mondom, hogy az első, illetve elkezdődött annak a keresése, hogy milyen komolyabb, nagyobb munkaerőt igénylő befektetések lehetnek itt. Nagyon örömünkre megjelent a Bosch, itt a 2000-es évek, az első évtized közepén, és ma mai napig is a legnagyobb foglalkoztató kb. 6500 munkavállalóval. A másik dolog, amik már egy kicsit nagyobb ugrás, hogy azért kormányzati szándéka a 2010-es években teljesedett ki az irányba, vagy abban az irányba. Nyilván az uniós források célzott, vagy célzása alapján is, hogy még teljesebbé váljon az ipari-parki fejlesztés. A 2014-ben került kijelölésre már egy 1000 hektáros ipari-parki terület Miskolc térségében, amely egy kormányhatározatnak kijelölés, de ennek a kb. Egy harmadát sikerült megfejleszteni, szintén zömében európai uniós forrásokból. Ekkor jött létre a déli ipari-park, és ekkor jött létre az a bizonyos, mint az imparkos, tehát állami tulajdonú ipari parki terület, ami kb. 85 hektár a déli ipari parkban, a déli oldalán az ipari parkban. Én azt gondolom, hogy nagyon bölcsek voltak akkor, hogy városvezetők a 2000-es évek elején, mert azt mondták, hogy nem csak az ipart kell ilyen széles spektrumra helyezni, hanem meg kell találni a város identitását újra. Éppen ezért egyrészt a kulturális fejlesztést én nagyon fontosnak gondolom, és azokat a fesztiválok kaptak itt helyet, kulturális intézmények erősödtek meg. A másik pedig az a páratlan környezet, ami itt rendelkezésre áll, a turizmus idegen forgalom is hangsúlyosabbá vált, bár én azt gondolom, hogy ott még a lehetőségeket akkor nem egészen tudtuk, vagy tudták az akkori városvezetők kihasználni. Kicsit fájt is, és itt most megint a teljes őszintesség, hogy a 90-es évek végén volt egy cikk, ami pont a fár pénzeknek a elnyeréséről szólt, és már akkor Debrecen egy komolyabb előnyelt egyszer. Én elmondom őszintén, hogy ott körülbelül 4,5 milliárd forint már akkor, ami oda került ezekből a különböző forrásokból, Miskolca pedig nem érte az 1 millió forintot. Még egyszer mondom, 1 millió sem érte akkor, és akkor még pici lépés hátrányba kerültünk, de én azt gondolom, most a különbségnek nem ez az igazi oka, de ott én úgy érzem, hogy kihagyott a város néhány zicsert a 90-es évek elején. De azt mondom visszatérve, hogy az ipari parki fejlesztés a minél szélesebb gazdasági paletta, az idegenforgalom, a kultúra, és amellett pedig az egyetem megerősítése is, ez tényleg nagyon fontosnak gondolom, hogy ennek a térségünk a felemelkedésének ez a kulcsa most is, ennek a megerősítése mégis jó irányba terelte a várost és a város fejlődését. De az a bélyeg, amiről beszéltünk közben, ott van a homorunkon, még mindig hiába dörzsöljük, nagyon nehéz lekoptatni.
Köszönöm szépen. Közgazdászként ez már egy sokkal érdekesebb kérdés, bár én azt tudom mondani, hogy az előcsatlakozási alapok Borsodabor-Zemplén vármegyét érintették elsősorban az országban viszonylag nagyon jól. Egy kutatást végeztem az elmúlt időszakban, és ott egyértelműen kimutatható, hogy a szerkezet átalakítási programok pozitívan érintették a megyénket, hogyha az Európai Uniós forrásokat nézzük. De hogyha visszamegyünk az elmúlt 20 évre, én azt gondolom, hogy és a számok és a tények is azt bizonyítják, hogy Borsodabói Zemplén vármegye jelentősen megváltozott az elmúlt 20 évet illetően, ha csak a turisztikai beruházásokat, ha csak az ipari parkokat, a gazdaságfejlesztést nézzük, az infrastruktúrális beruházásokat. Ezek olyan jelentős változások, amik szemmel láthatók a megye 358 településén. De ha az elmúlt 15 évet nézem, például 2010 és 2024 között, a beruházások volumen változása itt Borsodabói Zemplén vármegyében 182,5%-os volt, szemben az országos átlaggal, ami 76,1%. Tehát duplája volt a vármegyénkben a beruházások volumen változása, mint amennyi az országos átlag. Ha az elmúlt 10 évet nézzük, és itt próbálok időben visszamenni, ha csak azokat a nagy beruházásokat nézzük, amelyek, vagy azokat a nagy cégeket, amelyek a megye területén találhatók, az is elmondható, hogy több mint 1000 milliárd forint érkezett, 48 beruházást érintően Borsodabói-Zemplén vármegyébe. Ha az elmúlt 5 évet nézzük, és még mindig Borsodabói-Zemplén vármegyéről beszélek, az elmúlt 3 évben, 2020-ra visszatekintve, ugye még 2024-et nem zártuk, minden harmadik vállalkozás végzett valamilyen beruházást itt a vármegyénkben. Ez is egy óriási számnak mondható. A beruházások 64%-a, minden harmadik beruházás 64%-a a feldolgozóiparban, feldolgozóiparra összpontosult. Ha csak a beruházásokat nézzük, ugyebár itt a megyében az egyik központi kérdés a betegellátás. A Borsodabói-Zemplén vármegyei kórház 2,7 milliárd forintból tudta fejleszteni a gyermeksürgősségi ellátóközpontját. Erre is óriási szükség volt. De hogyha csak az uniós forrásokat nézzük, az egyes fejlesztési időszakokat figyelembe véve, ugyebár indultunk a 2007-es időszak, 2007 és 2013 között, a vármegyénkben 512,9 milliárd forint érkezett ide a különböző európai uniós forrásokat összességével figyelembe véve. 2014 és 2020 között ez a szám már 985,97 milliárd forint volt, szintén az összes uniós fejlesztési forrást figyelembe véve. Ebből csak a területi operatív programok, amelyek a települési önkormányzatokat érintették, az volt 133 milliárd forint, 93 milliárd forintra indultunk 2014-ben, és 2020-ban 133 milliárd forinttal tudtuk zárni a fejlesztési ciklus végét, és ha a jelenlegi fejlesztési ciklus nézzük, ami 2021-ben indult el, és még csak 2024-et írunk, már 109,2 milliárd forintnál járunk. Tehát az elmúlt 20 évben elmondhatjuk, hogy összességében 106,8,13 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett az Európai Uniótól. Ez egy jelentős forrás, ami nem csak az önkormányzatokat, nem csak az egyházakat, nem csak az egyetemet, nem csak az intézményeket, nem csak az oktatási intézményeket, hanem a vállalkozásokat is, és tulajdonképpen minden itt élőt, minden megyében élőt érintette az elmúlt 20 évben. Ez így leírva nem olyan sok, de hogyha megnézzük, óriási számnak tűnik. 16,8, több mint 16,8 milliárd forint, kimondani is sok. Leírva így ránézzünk egy számra, 16,8, de azért milliárdban egy óriási szám. És én azt gondolom, hogy ennek van is szemmel látható eredménye, hiszen nézzük meg a településeket. Polgármester úr Miskolcról tud beszélni, én a megye 357 településéről, és azért 57-ről, mert Miskolc megyei jogváros 2020-ig a területi operatív programokon kívül esett, most már 2021-től nem, ugyanúgy a megyei fejlesztési források részét képezi. Ettől függetlenül 2020-ig csak a 357 település jelentette azokat az allokált forrásoknak a kimeneti részét, amelyek a megye területén találhatók. Viszont én mindenhol elmondom, hogy mi, amikor 2014-ben és most 2021-ben is fejlesztési forrásokat leallokáltuk az egyes fejlesztési területekre, két fontos szempontot vettünk figyelembe. Az egyik az, hogy minden fejlesztésünk családközpontú legyen, a másik pedig az, hogy minden fejlesztésünk a gazdaságot erősítse. És azt gondolom, hogy ezt sikerült is véghez vinnünk, hiszen ha csak megnézzük a 14-20-as időszakot, összességében több mint 100 óvodát, bölcsödét tudtunk fejleszteni, ez 4000 férőhelyet jelentett 2020-ig. 4000 férőhely, ami azt jelenti, hogy erre szükség volt, és 4000 gyermek került be abba az ellátási rendszerbe, ahol korábban nem volt ennyi helyre szükség. Tehát óriási igény volt az óvodák és bölcsödék, óvodai-bölcsödei férőhelyek fejlesztésére, új csoportok létrehozására. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a gazdasági, hanem a társadalmi hatását is nézi ezeknek a fejlesztési forrásoknak. Ha csak azt nézzük, hogy az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére szánt forrásokból 167 rendelőt tudtunk felújítani az elmúlt időszakban, és 188 megújult egészségügyi alapellátást. Ez a 357 település viszonylatában is egy nagyon jó arány. De a szociális alapszolgáltatások fejlesztése több mint 100 000 embert érintett fejlesztési szempontból. Utak, terek, parkok, zöld területek, sétautak, ezek mind-mind megújultak 16 városban több mint 24 milliárd forintból. Nagy probléma volt a családok értékeinek a megóvása, a villámárvizek elhárítása. Ezt az elmúlt időszakban 132 településen tudtuk helyre lakni, összességében több mint 18,5 milliárd forintból. De hogyha az önkormányzatok energetikai, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését nézzük, akkor abban is egy óriási számot értünk el, hiszen összességében több mint 200 épületben tudtuk csökkenteni az energiaköltséget. És ez a rezsiköltségek megemelkedése után ez egy óriási tehercsökkenést jelentett az önkormányzatoknál. És azt mondtam, hogy családközpontú és gazdaságközpontú fejlesztéseket terveztünk. A foglalkoztatási paktumunkat illetően is 8500 vármegyében élő ember képzését tudtuk biztosítani az elmúlt időszakban, az elmúlt 7 évben, és több mint 6000 munkahely megtartásához tudtunk hozzájárulni, ami természetesen a munkanélküliségi ráta csökkenését is okozta az elmúlt 7 évben. Ez is egy óriási számnak mondható a vidéki településeken. Miskolc megyei jogváros paktum ma ettől kívül esik, tehát ez a 6000 fő, ez szerintem egy óriási számnak mondható, és ha gazdaságfejlesztés ipari parkok tekintetében is óriási számot tudok mondani, hiszen mindig elmondom, hogy a férfiak ezt sokkal jobban tudják maguk előtt szemléltetni, hogy milyen nagyságú egy focipálya, hiszen ők járnak többségében foci meccsekre. 700 focipályányi ipari park területet tudtunk fejleszteni az elmúlt időszakban. Ez egy óriási szám, igaz, hogy ez elaprózódik, hiszen a 358 település egyes településein tudtuk ezt megvalósítani, és elsősorban az autópályák mentén volt erre igény, és ha majd a társadalmi hozadékról beszélünk, akkor azt is el fogom mondani, hogy ennek milyen pozitív hatása alakult ki 10 év után, hiszen ezek a számok nem egy-két év után mérhetők. Elkészül egy autópálya, az ipari parkokat fejlesztjük, betelepülnek a beruházások, elkezdenek termelni, munkahelyeket teremtenek. Ezek több évet is magukba foglalnak. És tulajdonképpen, hogyha a mérőszámokat nézzük, el kell tennie minimum egy-öt évnek ahhoz, hogy tudjuk mérni azokat az indikátorokat, azokat a kimeneti mutatószámokat, melyek már megmondják azt, hogy ennek volt értelme, vagy nem volt értelme. És ha csak a mezőkövesdi autópálya szakaszt nézzük, és azt nézzük, hogy ez ugyebár már 2010 előtt elkészült, akkor már nagyon jó mérőszámai vannak, tehát az autópálya elkészülését figyelembe vesszük. És mi ezt reméljük a Miskolc-Kassa autópálya szakasztól is, hiszen ott is a szikszói, az Encsi vonalon igenis elindultak az autópálya mellett azok a fejlesztések, amelyekre igény van, hiszen az igényekre alapozzuk azokat a fejlesztéseket, melyeket az önkormányzatokkal közösen alakítunk ki.
Köszönjük szépen, köszönjük ezt a részletes áttekintést. Tulajdonképpen egyetlen egy szám adalékként 25 ezer milliárd forintról beszélünk ez alatt a eltelt 20 év alatt. Tehát ebből ez az 1000 milliárd, ez nagyon szép összeg, amit sikerült a megyének felhasználni, és azokra a célokra, amikről beszéltünk, fordítani. Mindig a kérdés a hatékonyság és a hatásossága ezeknek, de majd ennek a következő körbe kerül sor a kiértékelésére. Rektor asszony, az egyetem hogyan élte meg, mit kapott, hogyan lehet értékelni, mit kapott tudásban, mit kapott gazdasági számokban?
A múlt héten tartottam összoktató értekezletet, és felmerült ez a kérdés oktatók részéről, hogy hát, hogy mit kaptunk mi az elmúlt időszakban, részben a kormánytól, részben az Európai Uniótól, és eszembe jutott az a film, remélem, hogy sokan látták ebben a termemben, de ha véletlenül nem nézzék meg Brian élete, mindenkinek felhívnám arra a jelenetre figyelmet, de mit kaptunk mi a rómaiaktól. Kiderül, hogy mit kaptunk a rómaiaktól, kiderül az egyetem életében is, hogy mit kaptunk uniós forrásból közvetlenül, tehát azokból a pályázatokból, amelyek közvetlenül Brüsszelről hívhatók le, és amelyek operatív programon keresztül, kormányon keresztül, de ugyanúgy uniós pénzből jöttek le. Ha az egyetemünket nézzük, akkor vannak ennek látványos elemei, az épületparkunk megújításának egy része, gondolok itt legelső sorban a főépületre, amelyik teljes mértékben Európai Uniós forrásokból újul meg. Most van egy újabb expanziója a felújításainknak, ezek részben uniós, inkább hazai forrásból sikerülnek. Viszont van az infrastruktúrának egy olyan része, amit ha ránézünk az épületre, nem látszik, viszont nekünk az a legfontosabb. Jelesül az összes eszközállományunk, laborparkunk, ahhoz, hogy mi magas színvonalú kutató munkát tudjunk végezni, uniós forrásokból újultak meg. De ennél még fontosabb az, legalábbis én azt gondolom, ugyanúgy, ahogy elmondta Lélik, hogy a betonnál fontosabb a humán erőforrás, tehát az, hogy a kollégáink be tudtak kapcsolódni a nemzetközi kutatói véráramba, uniós forrásokon keresztül, hogy konzorciumban vehetünk részt nagy, komoly felsőoktatási intézményekkel, vagy közös képzés, vagy kutatásfejlesztési program tekintetében. Azt, hogy elindultunk két-három angol nyelven meghirdetett szakkal a külföldi diákok számára. Most már 27 szakunkat hirdetjük angol nyelven, és 2030-ig ezt mindenképpen szeretnénk megduplázni. 2013-ban még, tehát nem úgy 2013-ban volt 56-60 külföldi hallgatónk. Ma 2024-ben 500 külföldi hallgatónk van. Nem vagyok elégedett, mert dupláját szeretném látni, de azért látszódik ennek a fejlesztési íve. De ezek csak az egyetemet közvetlenül érintő uniós és gazdasági hatások. Ha egy kicsit kilépek a kampusznak a falain, akkor azt tudom mondani, amit mondhattak az elődök a 18. században. Miért jött létre a Selmezbányai Akadémia? Azért, mert gazdasági igény volt rá. Az akkori bányászat miatt. Miért hozták Sopronból 1949-ben Miskolcra az intézményt? Azért, mert az akkori ipari gazdasági igények képzett mérnököket igényeltek. Miért alakult át a 80-as években, vagy fejlődött a képzési palettája? Azért, mert kiderült, hogy a társadalmi gazdasági igényeket akkor tudjuk kielégíteni, ha nem kizárólag mérnököket képzünk, hanem ellátjuk a munkaerőpiac lehető legszélesebb szegmensét ebben a városban, ebben a megyében és ebben a régióban. Most is ugyanez az egyetemnek a mindenek előtti küldetése az, hogy az Észak-Kelet Magyarország szellemi kisugárzó központja legyen. Egy olyan innovációs ökoszisztéma, amelyik nem kullog a változások után, hanem annak katalizátoraként hat a fejlődésre. Azt, hogy mi képzett munkaerőt biztosítunk az itteni vállalatoknak bármely szektor számára, az biztosítja, hogy érdemes legyen ide betelepíteni az ipari parkokba vállalatokat. Az, hogy tudjanak működni a KKV-k, hogy tudjon működni a jogi hivatásrend ezen a területen, hogy tudjon működni a szociális, állami, egyházi, önkormányzati szféra, az azon múlik, hogy tud-e megfelelő diplomás munkaerővel rendelkezni. Ezt pillanatnyilag leginkább a Miskolci Egyetem biztosítja. Múltkoriban beszéltem a kormányhivatalban Főispán úrral, az ott dolgozó majd 200 különböző területen jogász közül 247 a Miskolci Egyetemen végzett. A Bosban csak ebben az évben közel 300 gyakornokunk dolgozik. Amikor annak idején a Joyson lánykori nevén Takata idejött, az volt az első dolga, hogy megkereste az egyetemet, hogy tudunk-e elég mérnököt biztosítani számukra. Tehát a gazdaság és az egyetem összekapcsolása az a közvetlen egyetemet ért hatáson túl jóval kiterjedtebb. Mint elnök úrra, polgármester úrra, elnök asszonyra együtt dolgoztunk a Észak-Kelet Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónán. Kiderült, hogy kormányhatározatban nevezünk nem csak minket, de nevesítik az egyetemet, mert egyszerűen, ha nincs olyan típusú képzés, akkor nincs fenntartható fejlődés a gazdaság számára, és ebben tudott az Unió nekünk forrásokkal nem kismértékben segíteni, hogy egyáltalán ezt a környezetet a saját eszközeinkkel tudjuk támogatni, ez pedig nyilván forrás nélkül nem megy. Tehát közvetlen hatás, közvetett hatás, én azt gondolom, és ezt bizonyítja az összes szakpolitikai és olyan felsőoktatás politikai kutatás, hogy abban a régióban, ahol nincs felsőoktatás intézmény, nincs fenntartható fejlődés.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyben az Európai Uniós csatlakozásunk 20 éves évfordulóján megtartott miskolci eseményről számoltunk be. További tartalmas időtöltést kíván a bevondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Thank you.